Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a turizmus.com összeállításunk. Oszaka a globális gazdaság és turizmus 2025-ös találkozási pontja. Oszakai világkiállítás, magyar pavilon, a felelős csapatból két nagyon vidám szakember. Persze hát az alkotó most már pihen, kész a nagymű. Csiszér András, az Oboki Építésziroda design igazgatója, a design vezető, és Drozsnyik Dávid, kreatív koncepcióért felelős szakember. Dolgoztatok együtt, itthon voltatok ki, 30 nap van hátra. Kezdjük akkor Dáviddal, jó? Ha itthon képernyő nélkül, videó nélkül, mesterséges intelligencia nélkül ezt a magyar pavilont meg a kreatív koncepciót be kéne mutatni, akkor honnan kezdenéd?
Tulajdonképpen két pillér van, amiről elindul egy ilyen fejlesztési folyamat, vagy egy ilyen folyamat. Az egyik az, amit általában minden világkeltet szervező ország támaszt. Tehát ilyen alapelvek, egy tematika. Ez mindenütt van. Oszaka esetében ők azt mondják most, hogy akkori próbálják rendezni az összes nemzetnek a kiállítását, vagy a mondani valóját, hogy az ő tematikájuk, hogy a jövő társadalmának megóvása a boldog jövő érdekében, ez három irányból közelíti meg tulajdonképpen: az emberi élet megóvása, az emberi kapcsolatok kiteljesítése és az emberi élet megerősítése. Ezek elég általános témák, ehhez várják, hogy tulajdonképpen kapcsolódjanak a különböző.
Simuljon bele.
Így van, valahogy csatlakozzanak a nemzetek, és erre keresi a választ tulajdonképpen, hogy a jövőben, amikor jön a robotika, meg jön az AI, meg minden, akkor mi lesz az, ami így a társadalmakat fent tudja tartani, és ilyen fenntarthatóvá tudja varázsolni. Itt nyilván különböző irányokból lehet ezt megközelíteni. És akkor van egy, mondjuk úgy, hogy egy magyar álláspont, vagy egy ilyen elvárás, vagy egy ilyen megfogalmazott brief, amiben azon túl, hogy ugye ez egy országép imázsépítés, ahogy a bevezetődben mondtad is, turisztikai, gazdasági szempontból is kiemelt fontosságú.
Várnak 28 millió embert, 160 ország, stb.
Így van, tehát hogy ez
virtuális expo.
Diplomáciai szempontból is érdekes, vagy fontos. Tehát az országimád építésén túl ők azt fogalmazták meg, hogy találjunk valamiféle a japán és a magyar kultúra közötti párhuzamot. Tehát ez volt az, amiből alapvetően kiindultunk, és ehhez fogtunk hozzá és kerestünk, és azért tartjuk fontosnak, hogy legyen egy nagyon erős alapkoncepció egy ilyen projekt esetében, mert ahhoz minden társalkotó, akár az Andrisék Zédi, a tervező, aki a ruhát tervezi, aki a műszeti koncepciót szállítja majd, a gasztró, így ahogy mondod, tudjon belőle táplálkozni, merítkezni. Ez nagyon fontos, hogy ez nagyon jó alapokon nyugodjon, és tisztán, érthetően meg legyen fogalmazva. És mikor egy kicsit így kutakodtunk, nézegettük, hogy ugye mit lehet, vagy hogyan lehetne, mik ezek a párhuzamok, akkor tulajdonképpen arra találtunk rá, hogy ez szó szerint zenei alapokon nyugszik. Nagyon erős Japánban a mai napig a Kodály módszer, a 70-es évektől az iskolájukban, az
ismerik,
a kultúrájukban
tudják,
megvan.
Tanulják, megvan.
Így van. Tehát ehhez már lehet van egy kötődésük, és ebből jön tulajdonképpen az, és azt is arra is rátaláltunk, hogy a népzenéjük is ben is megvan az a kapcsolat, amit keresünk, hiszen van egy úgynevezett ilyen pentatonskál, ez egy ötfokú hangsor, ami a mi népzenénkben és az ő népzenőkben is jelen van. Egy picit másként, ami egy picit durusabb, az ő egy picit molosabb, de hogy ez egy szintén ismerős lehet számukra, és ez fontos volt nekünk, hogy mivel a 28 millió látogatóból, amit az Expo dedikál most, hogy szerinte annyian, vagy azt várja, hogy ennyi látogatója lesz, azért nagyrészt szerintem ennek a 70%-a japán lesz. És a maradék 25-30% pedig vagy ázsiai, ugye, mert nagyon messze vannak mindentől, és még amerikai látogatókat várnak. Szóval azért elenyésző lesz ilyen szempontból mondjuk az európai. Ezért fontos.
Ha bemegy egy pavilonba, és ez legyen a magyar pavilon, legyen valami ismerős, ott legyen egy otthonosság érzés, és ezt hozhatja a zene, igen, és erre épít.
Így van,
minden,
illetve univerzális nyelv a zene, így
igen,
van, és mi azt mondtuk, hogy hogyan reprezentálhatja Magyarországot egy ennyire távoli országnak, adjunk neki valamiféle élményt, valami olyan dolgot, ami az ő is tud kapcsolódni, ráadásul ismerősnek is találja, ahogy mondod, és így vált tulajdonképpen az alapkoncepcióvá a zene, mint olyan, vagy a magyar dallam, és azt mondjuk, hogy a magyar pavilon ezt a dallamot, ezt a szellemi ajándékot adja a látogatói számára.
Ugye a kreatív koncepció előbb van meg, mint a tervezeté. Épület.
Pontosan igen, és ez csak is így tud működni.
Ezt most találtam, de nem kellett hozzá sok észre. De így, hát így, igen.
Igen, hogyha ez fordítva lenne, akkor nem működne
persze,
a dolog.
Persze,
tehát, mert építeni egy házat valaminek, ami nem tudjuk, hogy mi történik benne, az ritkán sikerül jól. Tehát nagyon szerencsés volt, hogy egy olyan művészeti koncepció állt össze, egy kreatív koncepció, ami egy pályázatot írt a képítészeknek, és ami oda az ereket, hogy meghívásom, mert hogy mi a művészeti terekben nagyon jók vagyunk, tehát ez egy hozzánk közel a műfaj, és így gyakorlatilag, mivel a népzene az az univerzális nyelv, amivel kapcsolódunk, ez egy olyan épület, ötletet kellett létrehozni, hogy gyakorlatilag ezt a névzenének teret tud adni. És kettős feladatunk volt, mert egyrészt gyakorlatilag az ő ehhez szükséges összes műszaki elvárása, mindent bele kell tudnunk préselni egy pavilonban, ami mégis egy ideiglenes épület, ott áll egy mesterséges szigeten, egy mocsár, amit majd az expo végével eltakarítanak.
Volt könnyű megszerezni.
Pontosan, igen, tehát az egész.
De aztán meg lett minden.
Minden meg lett, egy nagyon izgalmas műszaki feladat, meg ugyanezt, amit Dávid elmondott, ugye ezt a koncepciót, ezt a művészeti kreatív koncepciót építészeti nyelvre is kellett fordítanunk, hogy ne csak a bent történő eseményekben legyen ez meg, hanem kívülről, amikor bárki megérkezik, akkor gyakorlatilag úgy elkezdje kapizsgálni, itt miről is lesz szó, pontosan megérezze, hogy mi a cél.
28 millió ember megy ott azon a hatalmas tetején, ott vannak a pavilonok, itt főznek, ott zenebona van, mindenki ugye csábítja be a vendéget valamilyen módon. És akkor jön a látogató, a turista vagy a hazai, és akkor azt mondja, hogy ez a magyar pavilon, bemegy, és ez a óriási feladat, hogy erre kapizsgáljuk, hogy megérezze azt, amit ti hosszú heteken, hónapokon át kitaláltatok, hogy ez a koncepció visszajön az épületben, a tematikában, a programokban, az ízekben, a ruhákban, ugye a design elemekben.
Igen, és ahhoz, hogy gyakorlatilag megértsük a pavilont, szóval az tök fontos, hogy egy expo forgatagban iszonytató pixelháború harc van a látogatókért.
Zaj van.
Zaj van, igen. És ugye részben előre helyeket kell foglalni, részben pedig szabadon lehet pavilonba menni, ahol éppen van hely. Tehát egy olyan pavilont kell létrehozni, ami becsábítja az embereket, tehát hogy, és ebben a zajban mi a csendet választottuk, tehát alapvetően az épület, egy olyan épületet elképzelni, ami egy hagyományos pavilon épület. Pavilonról beszélünk, arra gondolunk, hogy van egy doboz, és abban valami történik. Itt nem erről van szó, hanem egy olyan építészeti térkompozíciót hoztunk létre, ami önmagában a több elemből összeállóságából kitűnik gyakorlatilag a hagyományos pavilon metódusok, illetve nem egy állítást tesz, hanem finom összhangokkal hoz létre egy állítást, tehát több kis állítást egymás mellé helyezve. Kiindulva a népdalokból, a népdalok nagyon sokszor természeti képekkel indulnak, és ugye a természetközeliség az a magyar, japán, meg hát alapvetően azért a legtöbb ősi kultúrában nagyon erősen benne van, és mert a természetközeliségre és a népdaloknak a természeti képekkel való indulásából kezdtük az építészeti, művészeti koncepciót kifejteni, és három ilyen tájképet választottunk, ami azt mondjuk, hogy nagyon erősen jelképez minket is, és tudunk asszociációkat japánok számára is, tehát hogy nekik is nagyon erős. Ez a három tájkép, az erdő, ami egy ilyen sötét, vad, talán még akár félelmet keltő egység, a mező, ami ugye a Kárpát-medencére nagyon jellemző, szelíd, napsütötte, barátságos, befogadó világ, és a harmadik az pedig a szénabogja volt, ami a művelt, nagyon fontos, hogy nem mezőgazdaság, hanem művelt, tehát az ember még egy ilyen egészséges kapcsolatban a természettel, és itt utalnék vissza ugye a jövő társadalomnak a megtervezésére, ugye hova fog ez az egész kifutni, amikor egyre idegenebbek vagyunk a tájjal kapcsolatban, tehát leuraljuk. Most ehhez képest mi azt gondoljuk, hogy egy pillanatra lépjünk vissza, és nézzük meg, hogy mi volt akkor, mi az egészséges állapot, amikor még együtt tudtunk vele élni.
Amikor még leheveredtünk a mezőn, meg odabújtunk a szénabogjá, világos.
Fontos, hogy amit az Andris pedzeget, mert ugye azt el kell mondani, hogy ahogy mondod is, hogy ugye a jövő társadalmának meg a boldog jövő megteremtésén, ugye a magyar pavilon minden nemzet számára azt üzeni, hogy a kulturális gyökerek megtartása az kiemelt fontosságú a fenntartható jövő szempontjából. Tehát ez az üzenetünk, amit nyilván, ugye a magunk, ahogy már ugye említettük, egy dalban adunk át, hiszen a népdalakban, a népzenében az örökségünk szeretete, a természet szeretete, ez mind jelen van.
Igen, tehát a múltunkat meg kell ismerni, és tehát a múltunk megismerése segít minket a jövőnek a megtervezésében, és egy csomó minden van a múltban, ami összeköt minket. Ugye ez a japán és a magyar nagyon két különböző társadalom volt, és ugye azért az elmúlt évszázadokban azért egyre jobban ismerkedtek egymással a kultúrák, nem minden esetben tett ez jó eredményre, de hogy alapvetően hogy az egész pavilon arról szól, hogy ismerjük meg, tehát gyakorlatilag oda megyünk, és megmutatjuk, hogy kik vagyunk mi, nagyon mélyen, nagyon legbelülről, és ezzel kitárulkozunk számukra, és adunk egy ilyen bemutatást.
Az ideális látogatóti fejetekben hány percig van egy ilyen pavilonban?
Ennek a pavilonnak van tulajdonképpen egy csúcspontja, ami ugye ebben a bogja formájú dómban van, ahol ugye maga a művészeti koncepció, vagy ez a zenei performance tulajdonképpen megvalósul, amit a Vági Bence koreografál és tervez. Itt tulajdonképpen fel fog csendülni egy magyar népdal teljesen élőben, és ezzel is azt gondoljuk, hogy ez egy katartikus élmény lesz szerintünk a látogatók részére. Ez a bogja ilyen 60 főt tud, ha jól emlékszem, körülbelül befogadni. Ezt megelőzi egy ilyen lecsendesedő, úgymond ilyen bolyongó, dúdoló tér, ahol szintén vannak kiállítási installációk. Azt megelőzi ugye a várakozó zóna, ami ebből a mezőből indul, amit az Andris is mond, ahol eleve már japán művészek ilyen beszélő fejekként, ilyen monitorokon keresztül szólnak hozzánk, amíg sorba áll a vendég, akkor ott már egy picit a koncepcióról, a Kodály módszerről, az ő kapcsolatukról, a zenéről, Magyarországról beszélnek. Többek között amúgy van közöttük egy rádiós műsorvezető is, aki megszólal. és ez az egész folyamat, ugye maga a performance, az ilyen 8-10 perces, ha jól emlékszem, és akkor ez az a szakasz, ilyen, ezekben a slotokban tudnak bemenni, tehát azért mennyi időt tölt el, ez nehéz, mert ugye van nekünk még bent, van egy csomó funkcionális tér, és nyilván, ami fontos volt ugye az expo szervezői számára. Tehát itt van ugye gazdasági tér, van az étterem, van egy shop, ugye nyilván vannak olyan tárgyalók.
Jó, ahol... tehát ez nem egy 3-5 perces adtak.
Nem, ez egy program.
Ez egy útvonal lényegében, amit bejárnak a látogatók, igen. Egy élmény útvonal, amiben azzal indul, hogy lecsendesítjük őket, majd megérkeznek a fókusztérbe, és hogy szétszedjük a funkciókat, meg az épület, és hogy két nagy épületegység van, gyakorlatilag azban rét alatt van elhelyezve az egész látok, hogy útvonal, a réten indulunk, és rét érkezünk vissza, és a Dávid is mondta, hogy végigmegyünk egy útvonal az információ szerzés, és az elcsendesedésnek a fókuszpontjában megérkezünk az immerzív dóba. És a dómba ugye csoportosan engedik be az emberek, és csoportosan mennek ki.
Nem,
igen, és mert ugye ott egy előadás történik, és ott be kell csukni az ajtót, és ott az elejétől végig, ez nagyon meg koreografált történés. Ez a 7-8 perc előadás, ez bruttó 15 percet jelent, tehát amíg az bemegyek, és becsukják, és kimegyek, és megint becsukják, a kettő között 15 perc, és a 15 perces lüktetés eredményezi azt, hogy milyen sebességgel mennek az emberek végig, hogy ide megérkeznek.
Na jó, egy hónap van hátra, és akkor úgy nagyon, és tudom, hogy van most már virtuális expo is, ugye, tehát ott meg lehet nézni mindent, tehát nem kell kimenni, de ha ti kimentek, az remélem, hogy kimentek a nyitásra, vagy a nyitás környéken, akkor beálltok egy csöndes sarokba, és figyelitek, hogy ez az egész, amit ti fejtekben most ebből csak 10 percet tudtunk itt átadni, ez ott hogy szervesül, hogy esik le az emberek?
Ez nem fő tudni elkerülni, igen, azért ez
a csúcs, nem?
Izgatottak vagyunk, igen, hogy vajon hogy működik, vagy jól fog-e működni az, amit mi megálltunk.
Tehát a túrógombot ízlik-e az embereknek, az majd kiderül, hogy ebben az is lesz.
De az is fog, ízleni fog szerintem.
Túrógomboz, de hogy ez az egész koncepció, az épület, hogy ott a szemek milyenek, a visszajelzések, mit írnak be, vagy mit, milyen, nem tudom, selfie készülnek, mit fogtok figyelni, csak tényleg egy-egy mondatban, percben.
Igen, tehát lényegében ez, és az is nagyon nehéz, mert ugye az egész koncepció arra felépít, vagy egy csoda történik a fókuszpontban, viszont a csodát ugye a mai social médiában mindenki fogja tudni erről, hogy micsoda, kevés lesz az a látogató, úgy jön a papagán, vagy nem tudja, tudni, hogy mi fog vele történni a végén. És ugye ez az egész tervezésnél szempont volt, hogy mégis fel kell építeni ezt a csodát, és pontosan, tehát azt fogjuk mi is nézni, meg az egész csapat, egy hatalmas csapat van kint, akik az egész épületet üzemeltetik, működtetik, hogy ott minden rendben legyen, és hát a finom hangolják azt, hogy tehát a kiderül, hogy mondjuk egy kicsit több idő kell az embereknek, vagy rövidebb, igen, milyen, akkor ezért folyamatosan hangolni kell hozzá, igen, tehát mostantól a pavilon gyakorlatilag próbaüzemmódban van, tehát elvileg a mai nap elkészült műszakilag a pavilon, április 13-án nyit, és onnantól folyamatosan gyakorlatilag ez egy ilyen, mint egy előadás is, sem olyan, hogy
végigbőző,
állandóan fejlődik.
Nagyon várjuk, de biztos vagyok benne, hogy ez egy különleges pavilon lesz, a magyar pavilon, és nem csak építészetileg, hanem élménykínálatában is kiemelkedő, hogy ezt a látogató közönség hogyan fogja fogadni, hát mi abban bízunk, hogy meg fogjuk tudni őket érinteni, és ugye brit kutatók mondták, hogy az élményhez elsősorban arra emlékszünk, amikor valami pozitív dolog történik velünk, hogy az hol történt velünk. Az az első olyan asszociáció, amiben ugye arra emlékszünk, hogy az hol volt.
A helyszín.
Igen, és mi azt szeretnénk elérni, hogy ez a pozitív élményhez Magyarországot kösse.
Oké, hát azt nem ígérem, hogy Oszakában ott leszek egy hónap múlva, de virtuális expót megnézem, és nagyon szurkolok nektek, és nagyon köszönöm, hogy megpróbáltatok össze zanzásítani ezt 10-15 percben, de biztos nem lehet. De nézzék meg a hallgatók a filmet, és ha tudnak, akkor csatlakozzanak valahogy az oszakai világkeltáshoz és a magyar pavilonhoz. Csiszér András, az obok építészről, a design igazgató és Drozsnyik Dávid kreatív koncepciót felelős szakember voltak itt. Gratulálok nektek, köszönöm.
Nagyon köszönjük szépen.
Köszönjük.